A Híd evangélikus missziói magazin címlapján a csoda kapcsán egy gyimesek hegyei között készült fotó van. Lehet a csoda egészen szokványos és megszokott hétköznapi is?
Hogyne, persze. Sokszor megállapítjuk, hogy a napi terhek, munkák, gondok mellett nem vesszük észre egyszerűen a szépségeket, amelyek körülvesznek minket, és attól függ persze, hogy ki milyen személyiség, és milyen egyéniség, és milyen kultúrában nőtt föl, de sokan, ha csoda szót hallják, valami rendkívüli dologra gondolnak, és olyanok is vannak. Vannak rendkívüli csodák, rendkívüli események természetesen, de fontos észrevennünk, ahogy Reményik Sándor fogalmaz egy versébe, a csendes csodákat, az egyszerű csodákat, például a természet szépségeit.
De miért csoda ez a világ, amiben élünk, amiben születtünk, nekünk ez természetes?
Egyrészt igen, tehát egyetértek ezzel, hogy a legtöbb ember is legtöbbször nem ezen gondolkodunk, és nem ezen töprengünk, amikor megyünk vonattal vagy villamossal dolgozni, vagy intézni az ügyeinket, dolgainkat. Úgy megszokjuk a dolgokat, ahogy például a levegőt, az oxigént, vagy a napfényt és egyebek. Mégiscsak milyen érdekes jelenség az, hogy akárcsak az interneten az emberek felhívják a környezetük figyelmét, mások figyelmét, például egy természeti jelenségre, egy naplementére, vagy hányan osztják meg a fotóikat, én magam is persze, és más egyéb képeket, tapasztalat, szép verseket, mert egyszer csak felismeri valaki, hogy az, ami egyébként úgymond természetes lenne, például egy naplement, vagy a tenger látványa, vagy a Körös és a Tisza találkozása, a Körös torok, egy csodálatos hely például. Világnézettől függetlenül ez a tapasztalatom, hogy életkortól függetlenül is az emberek rácsodálkoznak, még ezt a szót is használjuk, észreveszik, felhívják egymás figyelmét. Tehát ez valami egészen különös spirituális titok bennünk, az emberekben, hogyha csak abból indulnánk ki, hogy matéria van, anyag van, materialisták vagyunk, és nincsen teremtő, nincsen alkotó, akkor mi bennünk ez a szellemi öröm, ez az intellektuális érzelmi tapasztalat, hogy valami szép, és valamire rácsodálkozunk, és hát szoktunk ilyen szavakat is használni, hogy elájulok, nem kapok levegőt, nem is értem, hogy lehet ez ilyen szép. Mondjuk egy zenemű, hát magát a zenét, én magam nem is értem, hogy mi az lényegében, hallgatom én mindenféle műfajban, de így idősödve tudatosan gondolkodom erre, hogy mi is a zene. Nem tudom mi igazán, de szép, és gyönyörködünk, és például Bach muzsikáját Japánban is hallgatják, sőt, nagyon mély spirituális hatása van Japánban. Például van, aki Bach zenéje révén tér meg, és lesz keresztjén.
Miért vágyik a csodára az ember szerinted annyira? Mert ez azért érezhető szerintem a világban.
Ez nagyon érdekes kérdés, ez engem is meglep, hogy vágyunk-e a csodára, biztosan. Emlékszem, még fiatal koromban Békés Csabán egy kultúrházban alig fértek el az emberek, mert érkezett Szovjetunióból egy parafenomén. És engem meglepett, hogy fiatalokkal teli volt a kultúrház, és gondolkodás nélkül fölmentek hozzá a színpadra, hogyha hívta őket, és ilyen tudatátvitellel sok-sok mindent tett velük. Érdekes, hogy az emberek vágyódnak valami másra. Biztos az életterhei nehézségei miatt is, meg hát gondoljunk csak arra, hogyha valaki súlyosan beteg, akár hívő vagy nem hívő, különböző világnézetű lehet, na de hát természetesen azt szeretné, hogy meggyógyuljon, és akkor is, hogyha netán a labor eredmények másról szólnak, és akkor még a nem hívő emberek is imádkoznak ilyenkor, és nyilvánvalóan a gyógyulásért.
Hogyha áttérünk azokra a csodákra, amik látványosabbak, még ezekről is mondhatja valaki, hogy a természeti jelenségek, illetve fizikai törvényszerűségek összejátszása, stb. De Isten mégis mikor nyúl be ezekbe, és mire használja a csodát, mint eszközt?
Nagyon érdekes Jézus személye, személyisége, munkássága ilyen szempontból, mert ő tett csodákat. Hitem szerint ő maga csoda volt, aztán az egész élete, az egész lénye, a kereszt halála is, aztán persze a feltámadása is, de a tanítása is számomra csoda, aztán tett különleges csodákat is, mondjuk gondoljunk a kenyérszaporításra, vagy halott feltámasztás, vagy vízenjárás, stb. Na hát ezeket mondjuk mi ugye általában klasszikus csodáknak, amikor úgy tűnik, hogy a természet általunk ismert törvényei felfüggesztődnek, és valami más történik. átélünk különleges és rendkívül csodákat is. Az én hitemben ez természetesen mind kötődik Istenhez, tehát maga a természet szépsége, ami sokaknak egy adottság lenne, vagy különleges tapasztalatok, hogy pont akkor találkozom egy orvossal, amikor szükség van rá, vagy pont akkor veszek észre egy felém érkező autót az autóúton, és időben rántom el a kormányt, amikor, stb. És aztán Isten hitem, tapasztalatom szerint időnként különleges és rendkívüli módon beavatkozhat a földi életünkbe, de ez nem egy automatizmus. Isten él, Isten szól, Isten beszél és cselekszik, és igenis jelt ad magáról. Jele az Isten valóságának maga a teremtettség, aztán például a lelkiismeretünk, amely megszólal, az ő igéje, és a mi életünknek különböző eseményei. Én szerintem ezt bízzuk mindenkire, hogy maga hogy éli meg. De aztán utólag sokszor csendesen meg tudjuk állapítani, hogy ezt bizony Isten tette.
Jézus személyére visszatérve, az ő életében el tudod mondani, hogy a születése és mondjuk a halála és a feltámadása miért így alakult, mi az, amit szánt szándékkal nem tett meg Isten. Például amikor mondták neki, hogy imádkozz az atyához, és ő majd biztos le fog a keresztről hozni téged, miért nem tette meg ezt, miért úgy történtek ezek a dolgok, ahogy történtek.
A Biblia olvasók így szoktuk ezt látni, értelmezni, hogy Jézus személye egyszerre emberi és isteni, tehát teljesen emberi vonásokat is hordozott, de mégiscsak Isten fia a Szentlélek által fogantatott Máriában, és például az ő fogantatása lehet annak az előképe, ahogy egy ember fogantatik a Szentlélektől. És Jézus ezt mondta például az ősz Nikodémus idős tanítónak is, hogy szükség nekünk a Szentlélektől születnünk, fogantatnunk, tehát hogy egy testi, pszichés ember is átélheti az Isten lelkének, szellemének az érintését, és létrejön benne az Isten képűség. Tehát maradunk hús, vér, természetes, normális, hétköznapi emberek, de egy isteni természet részesei. Ilyen összetett értelmezése is van például Jézus fogantatásának. És talán sokan azt mondják, hogy a legnagyobb csoda a Bibliában Jézus feltámadása, de mi keresztények úgy gondoljuk, hogy legalább ekkora csoda az ő kereszthalála, pont az, amire utaltál, hogy ő tudatosan szembenézett ezzel, elmenekülhetett volna, eltűnhetett volna, legyőzhette volna az ő ellenfeleit, de ő ezt teljesen tudatosan vállalta, ezért mondják így a hívő emberek, hogy nem a szegek tartották Jézust a kereszten, hanem a szeretet, nem megfeszítették őt, hanem ő megfeszült, hogy magára vegye bűneinket, fájdalmainkat, betegségeinket, a bűneink terhét és bűneink büntetését is, és rendezze az ember és az Isten kapcsolatát. Tehát bizony számunkra az ő halála, a kereszt halála, szeretetteljes agonizációja is csoda. Aztán persze, hogy csoda az ő feltámadása, és az is, amikor az isteni lelket, a szent lelket átadta az ő tanítványainak. Így olvassuk, hogy rájuk lehelt, és azt mondta, vegyetek szent lelket.
Ma hogyan éljük át ezeket a csodákat, mondjuk az egyházban, és különböző felekezetekre is gondolhatunk itt? Miért láttad fontosnak, hogy megszólaljon ebben a témában református pünkösdi katolikus testvérünk is a magazinban?
Egyáltalán híve vagyok a beszélgetésnek, tehát a megértésnek, mert vallások, felekezetek nagyon sokszor elbeszélnek egymás mellett, és többek között a csoda kapcsán is. Természetesen itt is a szélsőségek, azok, amelyek a legtöbb kárt okozzák, tehát vannak, akik azt mondják, hogy ma már nincsenek csodák, ez lejárt a kereszténység első idejében, és ma már csak hát racionálisan, nyugodtan olvassuk a Bibliát, és ennyi. Mások meg túlzottan is a csodákra koncentrálnak, és akkor nyugszanak meg, hogyha állandóan valami vibrál körülöttük, valami ritmus, valami különleges dolog történik, és ilyen jellegű élményeket vadásznak és keresnek, és azt hiszik, hogy Isten folyamatosan valami rendkívül csodákban dolgozik ezen a földön. Tehát elég nagy a kavarodás, elég sokféle látás és felfogás van. Azután az is zavar engem, amikor azt mondják, hogy a te hited miatt nem történnek csodák, vagy biztos bűnök vannak a te életedben, és ezért nem gyógyulsz meg, vagy gyógyul meg a gyermeked, vagy a környezeted, és a többi. Ebben is van igazság, mindenben van igazság. konklúzióképpen szeretném azt mindenképpen megfogalmazni, hogy számomra a legnagyobb csoda maga Isten cselekvése, a megváltás, illetőleg az, amikor egy ember élete helyre kerül, meggyógyul, megtér, újjászületik, tehát megszabadul mondjuk a halálfélelemtől, a gyűlölettől, a meg nem bocsátástól, szenvedélybetegségekből, stb. Ez nagyobb csoda, mintha egy gyermekfej nagyságú daganat eltűnne a szemem előtt. Olyan is van, mert ilyenről is hallunk, ezt is tapasztaljuk, de a legnagyobb csoda az emberi élet helyreállítása.
Hogyan vágyjunk ilyen csodára? Lehet ezt Istentől kérni? A helyreállást is, amiről beszéltél, vagy a testi gyógyulást?
Csendben és alázattal, tehát itt is irányzatok vannak. Van, aki határozottan azt mondja, hogy hinnünk kell, hogy már Isten ezt megcselekedte, és ez a többi csak a hitemtől függ. Én ezzel így nem értek egyet. Ilyen is lehet természetesen. Tehát ha valaki eleve nem hisz a gyógyulásban, és úgy megy műtétre, vagy úgy megy orvoshoz, az egy nehéz eset. De a csodákat nem lehet kierőltetni. Nagyszerű, komoly, hívő emberek imádsággal is tudnak szenvedni, vagy mártírhalált halni, tehát azt is tudjuk, hogy a kereszténység soha ilyen intenzíven nem terjedt, nem növekedett a Földön, mint ahogy ma, és azt is tapasztaljuk, hogy soha ilyen sok szenvedés és keresztény üldözés nem volt. Néhány héttel ezelőtt itt egy Észak-Koreából származó kis csapat egy olyan éneket énekelt el Budapesten, amelyet a észak-koreai keresztények kivégzések előtt szoktak énekelni. Hát tessék ebből kihámozni, hogy mi ebben a csoda. A csoda ez az élő hit, és az, hogy van üdvösségünk, és van örök életünk, és ez a földi élet még nem a mennyország, ez még egy küzdőtér.
Csak Isten tehet csodát a világban?
Hát egyrészt az is egy érdekes kérdés, hogy sokan úgy gondolkodnak, hogyha van valami szokatlan és érthetetlen dolog, akkor azonnal megijednek és bizalmatlanok. És ebben is van valami, mert meg kell vizsgálni a dolgokat. És igen, tapasztaljuk azt, hogy Isten cselekszik, Isten tesz, tehet csodákat, például egy ember szívének a megváltoztatása, ahogy már mondtam ezt, aztán azt is tapasztaljuk, hogy igen, vannak negatív erők, vannak szörnyűséges erők. Én magam is tanulmányoztam, utána olvastam különböző kultúráknak, vallásoknak, népeknek, hát ez tragédia, amikor akár egy spirituális közösség, vagy egy vallási közösség, törzsi közösség bántása, fájdalom okozása használja különböző erőket. A nagy üzenet az, hogy Jézus Krisztus pont ezért jött a földre, hogy lerombolja az ördögnek a munkáját, és egy keresztény ember, egy élőhitű ember mindenképpen Isten erejében él, Isten szeretete közegében él, az Istentől kapott immunitással egy fertőzött világban. Vannak küzdelmek, vannak harcok, vannak bukások, de Isten gyermekeiben ott van az ő ereje, amely sokkal nagyobb a világban lévő negatív erőnél is erőknél. És még egy gondolatomat hadd tegyem mindezekhez hozzá, hogy nem hiszem, hogy mindig és minden esetben vagy Istenre, vagy az ördögre kell gondolnunk, hogyha különleges tapasztalataink vannak, hanem van olyan, hogy a teremtésből, a teremtettségből fakadó események történnek meg velünk.
Mit gondolsz arról, hogy az ószövetségi, mondjuk az Izrael népével történt csodákat, néhány ilyen csodát úgy tűnik meg tudnak magyarázni természeti jelenségekkel? Ez ront a hitelén mondjuk a Bibliának? Tehát mennyire kell ettől megijednünk?
Igen. Ezekkel nekem semmi gondom nincsen, mert a teremtettség is Isten világa. Talán az egyik legérdekesebb vagy legjobb példa erre a Vörös-tengeren való átkelése az Egyiptomból menekülő zsidóknak, választott népnek, és akkor ott szokták ezt magyarázni, hogy pont akkor fújt a szél, pont akkor volt apály, meg dagály, meg ez, meg az. Na és? Mi ebben a probléma? Tehát, hogyha ez így is volt, akkor is ők azt élték meg, hogy egy lehetetlen helyzetből ők kimenekültek. Például a csókai idegsebész, agysebész műtét közben jött rá például imádság révén bizonyos felfedezésekre, amelyek megkönnyítik az ő orvosi tevékenységét, és egy világszabadalom lett belőle, de vannak Istenben nem hívő orvosok is, de ők ugyanúgy lehetnek Isten eszközei, tehát a tudás, a tudomány, maga az ember, független attól, hogy ő most éppen nem hívő, de ugyanúgy lehet Isten kezében eszköz, tehát a természet is, a viharok, a természeti jelenségek és a többi. Vannak, akik azt mondják, hogy ez a menekülés Egyiptomból is a kiszabadulás, az valóban csak egy ilyen természeti jelenségnek köszönhető, annál inkább különlegesebb, hogy egy egész hadsereg aztán a vízbe fulladt, tehát hogyha úgymond száraz lábbal jött át ez a nép ezen a területen, utána meg a világ egyik legnagyobb hadseregének egy része ott tengerbe fullad, azért ezt nem mondanám olyan nagyon egyszerű és egy természetes történetnek, de számtalanszor ezt éljük meg, ezt éljük át.
Mindig megértjük a csodák üzenetét, mert például az egyik írunk, Ribár János írja, hogy a bibliai csodák üzenetet közvetítenek számunkra. Mit kezdjünk a csodákkal? Mi a jó utóélete egy csodának az életünkben?
Én biztos vagyok benne, hogy nem mindig értjük meg. Hát miért gondolnánk, hogy bármit is mindig meg tudunk érteni, de van, amikor értjük a dolgokat, van, amikor évek, évtizedek elmúltával még inkább értjük és látjuk, hogy minek mi volt az értelme, örülünk annak, hogy Isten szeretetében élünk. Egyszerű talán arra gondolnunk és megértenünk ezt a témát akkor, hogyha egy szerető szülő és gyerek kapcsolatra gondolunk, egy édesanyára, aki természetszerűleg testi, lelki, szellemi értelemben mindent megtesz a magzatáért, a csecsemőért, a babáért, és megeteti, megfürdeti, imádkozik érte, énekel vele, stb. Valami ilyesmit tesz velünk az Isten, körülvesz minket a szeretetével, és többféle módon közelít hozzánk.